Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon megkezdődött az Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte, jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe, a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Eger-Szalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető, csütörtöki budapesti sajtótájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrain hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, mondta a miniszterelnök. Kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a Tudományos és Technológiai Miniszter Budapesten. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos rendszerek ügyében. Közölte, 2019-től vizsgálták meg a szerződéseket, és ebben az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. A miniszter szerint gyakorlatilag a versenyhelyzetet teljesen mellőzve hozták helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel. Olyan kiszolgáltatott helyzetbe került az állam, amit egy felelős, jóérzésű vezető egyszerűen nem engedhet meg, tette hozzá. A kormány a leginkább szennyezett területen, a szombathelyi Oladi Plató városrészben elrendelte az érintett útszakaszokon az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. A tájékoztatón kifejtette, a legutóbbi információk szerint a szennyezés mértéke jelenleg itt is az egészségügyi határérték alatt van, de a probléma ezen a részen olyan nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint, ami indokolja a beavatkozást. Összesen mintegy 12 kilométernyi közút érintett, és körülbelül 1500-an élnek ezen a területen. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács szerdán elfogadott rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Végül az időjárásról. Este a gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadékócok is megszűnnek. Ezt követően derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban és vízpartok mentén néhány fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Giovanni Bossa, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta el Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség, és az Albánói Egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedűversenyének zárótétele, Polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedűművész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző dupla fogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárdjátékból születik, Egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain állt megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszú álló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökkévalóvá lesz. Ez mutatja a Norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Berlinitől indulva Louis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongora művész. Ez a zenei vállalkozás azért is egyedülálló, mert Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző, 1831-ben bemutatott két felvonásos operája, éppen a Belcanto stílus legkiemelkedőbb remekműveként és a zenetörténet egyik legnagyobb drámai tragédiájaként ismert. A Felice Romani által írt szövegkönyv Alexandre Sumé Norma vagy a Gyermekgyilkosság című tragédiáján alapul, és a főszerep monumentális énektechnikai és színészi kihívásai miatt az operai irodalom hamletjeként is emlegetik. A szólistákat a pármai muzsikusok 55 tagú zenekara kíséri Pier Carlo Rizzio vezényletével, aki 2006 óta a Bressai és Bergamói Nemzetközi Zongora Fesztivál művészeti igazgatója, a Bressai Konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több mint 80 zenekart vezényelt. A Norma egy hatalmas szerelmi történet, Szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészíti ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini dráma kulcsfontosságú mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossana Tomassi Golcár játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.
Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Július 16-án csütörtökön írták alá a római kapitóliumon az úttörő római nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéért, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljei korában elnevezési dokumentumot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a Nobel-díjasok globális gyűlése a mesterséges intelligenciáról és a nukleáris háborúról. A tanácskozást, amelyen a világ több mint 200 legtekintélyesebb személyisége, valamint a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vettek részt, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihlette, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A Vatikán július 14-e és 15-e között adott otthont az eseménynek a Castel Gandolfói pápai villa kertjében található Laudato Si faluban, amely július 16-án zárult az ünnepélyes üléssel a római városházán a Kapitóliumon. A délelőtt Roberto Gualtieri, Róma polgármesterének intézményi üdvözlő beszével kezdődött. Ezután Daniel Holtz, a Chicagói Egyetem professzora, az Egzisztenciális Kockázat Laboratórium alapító igazgatója őszintén emlékeztette a jelenlévőket. A rossz hír az, hogy a példátlan veszély időszakában élünk, de a jó hír az, hogy rengeteg dolgot tehetünk annak érdekében, hogy jobban biztonságba helyezzük magunkat a nukleáris fegyverekkel és a mesterséges intelligenciával szemben. A pápa római helynöke Baldo Reina bíboros kiemelte, hogy a római nyilatkozat ma kivételes jelentőséggel bír. egy olyan időszakban érkezik, amelyet gyors átalakulás és mélyreható kockázatok jellemeznek, mesterséges intelligencia, nukleáris fegyverek, geopolitikai instabilitás, a multilateralizmus válsága, valamint az a kísértés, hogy a biztonságot a félelemre, az elrettentésre és a kölcsönös fenyegetésekre bízzuk. Reina Bíboros hangsúlyozta, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli lehetőségeket kínál az egészségügy, az oktatás, a közegészségügy, a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem és a béke építése számára. Ugyanez a haladás azonban, ha elszakad az etikától, a felelősségtől és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartásától, az uralom, a kirekesztés, sőt a pusztítás eszközévé is válhat. A ma bemutatott nyilatkozat nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy egyetlen gép, egyetlen algoritmus és egyetlen autonóm rendszer sem helyezhető olyan döntések középpontjába, amelyektől az emberiség fennmaradása függ. Leszögezte, hogy az élettel és halállal, a békével és háborúval, valamint a jövő népeinek és nemzedékeinek jövőjével kapcsolatos döntéseknek teljes, felelős és érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk. Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja az emberi találékonyságról elmélkedett. Megállapította, hogy egyrészt az emberek hihetetlen remek művek létrehozására képesek, másrészt viszont az emberi találékonyság nagy pusztítást is okozhat. Megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia és a nukleáris energia sem kivétel, hiszen a mesterséges intelligencia építésre vagy pusztításra késztetheti az embereket. Silvano Maria Tomasi bíboros és Maria Ressa, a Columbia Egyetem Nobel-békedíjas professzora, szintén erőteljes szavakkal szóltak a jelenlévőkhöz a fegyverkezési versenyről és az erkölcsi iránytű szükségességéről ezekben a példátlan kockázatokkal teli időkben. David Gross professzor, fizikai Nobel-díjas, a Kaliforniai Egyetem elméleti fizika tanszékének kancellári tanszékvezető professzorának értékelése szerint a nukleáris fegyverek veszélye most sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Sajnálatát fejezte ki, hogy a fegyverzetkorlátozási szerződések eltűntek, és hogy 9 nemzet ma már nukleáris hatalom. Egy felgyorsult fegyverkezési verseny közepén vagyunk. A világ népeinek tudatában kell lenniük, hogy ezek a fenyegetések miként befolyásolhatják nem csak a saját életüket, hanem minden bizonnyal gyermekeik és unokáik életét is. Gross professzor a nyilatkozatra utalva hangsúlyozta, hogy a benne foglalt javaslatok egyszerűek, és már hallottuk őket korábban. Kiemelte, arra kérjük az atomfegyverekkel rendelkező nemzeteket, hogy olyan politikákat támogassanak, amelyek csökkentik a háború, a nukleáris háború és a megsemmisítés kockázatát. Nyomatékosította, hogy a jelenlévőknek, akiket a pápa szavai megihlettek, az egyháznak és minden erkölcsi érzékkel rendelkező embernek cselekednie kell. Emlékezzetek emberségetekre, és felejtsétek el a többit, ismételte a Nobel-díjas professzor, figyelmeztetve, hogy a túlélésünk és a jövő nemzedékeinek túlélése forog egyértelműen kockán.
Giovanni Boscia, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Október 1-én lép hivatalba Gianfranco Mammit követve, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. François Poli, a felügyelő tanács elnöke elmondta, biztosak benne, hogy a bankot szigorúan és a szolgálat szellemében vezeti majd. A Szent Atya, a Szent Szék és az Egyetemes Egyház iránti küldetés teljes tiszteletben tartásával. A JOR, a Vallási Művek Intézete bejelentette a személyi változást, amelyet jóvá hagyott az intézmény felügyelő tanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is. A kinevezés egy szilárd kormányzási rendszer tükröz, amely az ellenőrző szervek világos szétválasztásán alapul, stratégiai irányzatú és kezelésű, mely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik. Gianfranco Mammi szeptember 30-áig maradt hivatalban, miután 11 év szolgálati idejét letöltve elérte a nyugdíjkorhatárt. Az 55 éves Giovanni Bossa 2019-ben lépett be a Vatikáni pénzintézetbe, mint pénzügyi igazgató, és 2 évre rá átvette a menedzsment vezetését is, mint befektetési igazgató. 2023 óta vezérigazgató helyettes. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon, Londonban építette ki karrierjét.
Türelem. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
Amikor a búza és a konkorról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az istennyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkoly. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jó közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkoly parazita, kártékony és ártalmas növény. Megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem és jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a Korintusiakhoz írt 1. levelében, a 10. fejezet, 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna a mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkorról szóló példázatot olvasom, 2 gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konkó is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkói voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is, és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a 2. gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljam meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna keresztényüldöző Saullal, aki aztán Pál apostol lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népinek bölcs tanítójává válik? S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házsártus személy fordult plébánosához és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges, csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. Nekem melyik a fontosabb?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra Türelem címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Béres Gyula hittanára, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a házasságról és a családról beszélget.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jöjj Szentlélek, Úristen, a tudomány lelke, taníts és buzdíts minket arra, hogy a szentek nyomdokait követve a lelki tökéletességre vezető ismeretekre szert tegyünk, és azokat egész életünkben gyakorolni tudjuk. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai témánk a házasság és a család témája lenne, a család szerepe Isten tervében, a Szentírás alapján, és beszélgetnék arról is, hogy ma a világban milyen hatások érik a fiatalokat, a felnőtteket, milyen gondolataik jelennek meg, ha a családról van szó. Mi a beszélgetésünk során szeretnénk kidomborítani a keresztény családnak az eszméjét. Hogy ezt a beszélgetést megalapozzuk, szeretnék nektek a Teremtés könyvéből felolvasni egy részletet. Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Eddig az idézet a Teremtés könyvéből. Mi derül ki számunkra először is ebből a szent szövegből? Hogy az ember kinek a képmása?
Isteni.
Minek teremtette az embert az Isten? Férfinak?
És nőnek.
Férfinak és nőnek teremtette. Milyen hivatást és küldetést adott az Isten az embernek, a férfinak és a nőnek?
Hogy szaporítsa a népét.
Jó, így van, tehát hogy szaporodjanak. Aztán mi volt még, ami kiderült a szent szövegből?
Hát szeretetre teremtette őket.
Szeretetre teremtette Isten a férfit és a nőt, magát, az embert. Rendben van, tehát az emberi élet az hogyan valósul meg? Egyéni értelemben, tehát hogy én élek magam, lógok a világban, vagy pedig milyen szinten?
Közösségben.
A férfi és a női kapcsolat az maga egy közösség? Nevezhetjük annak?
Igen.
Milyen közösség egy férfinak és a nőnek a kapcsolata? Mi tartja ezt össze, hogyha a házasságra gondolunk?
Bizalom.
Aztán?
Szeretet.
Szeretet.
Hogy elfogadják egymás véleményét.
Így van. Egymás véleményét is elfogadják. És tovább?
Nem uralkodnak egymás felett.
Nagyon jó ez a gondolat, amit mondtál, Evelin. Szedjük már össze azt, a Teremtés könyvéből kiindulva és az eddigi hittani ismereteinket felidézve, hogy mi emberek, miben hasonlítunk a jó Istenhez? Mi van nekünk? Mit kaptunk tőle? Kaptunk
szabad akaratot.
Szabad akaratot.
Értelmet.
Értelmet. Mi van, ami bennünk halhatatlan?
A lelkünk.
A lelkünk, és ugye kiderül a szentírási szövegből, hogy mit kell uralmunk alá hajtani? Az egész földet. Na most, ha visszagondolunk arra, amit itt az előbb Dóra mondott, hogy szeretetre teremtetett az ember, és azt is megbeszéltük, hogy közösségben valósul meg, fontos az, hogy a nemiség kérdését is tisztázzuk. Tehát férfinak és nőnek teremtette az embert az Isten. Mi a legfontosabb ebben a kapcsolatban?
Az egyenrangúság.
Mit értünk ma egyenrangúságon szerintetek?
Hogy nincsenek egymás alárendelve.
Ezt konkrétabban hogyan tudnánk egy kicsit kibontani?
A nőnek nem kell azt csinálni, amit a férfi mond, szóval nem uralkodhat fölötte a férfi, vagy fordítva a nő a férfi felett.
Nagyon fontos. Tehát ez az uralom, amit az Istentől kaptunk, ez a teremtett világra vonatkozik, viszont egyik ember a másik a fölött akkor nem
uralkodhat.
Nem uralkodhat. Pontosan erről van szó. Így van. Tehát ez az egyenrangúságnak az egyik kritériuma. Aztán, hogyha a férfi és nő kapcsolatáról beszélünk, és szeretett kapcsolatról, hogyan alakul ez ki? Mi van a két nem között?
Vonzalom.
Így van. Tehát a férfi vonzódik a nő után, a nő pedig a
férfi után.
A férfi után. Így van. Hogyan nevezzük azt az eseményt, amikor egy férfi és egy nő találkozik?
Egymásra találnak.
Mit jelent az, hogy egymásra találnak? Hogy véletlenül egymásba botlanak?
Hát nem.
Ha nem?
Hát megismerik egymást, és egymásba szeretnek. Szóval,
nagyon jó. Mit jelent az, hogy megismerem a másikat?
Hibáit is megismerem vele együtt.
Mire vagyunk hajlamosak? Hogyha szerelmes valaki, akkor mire hajlamos? Hogy mit látnak csak a másikban?
Külsőt. Meg a jót.
A külsőt, a jót, aztán később,
ahogy Réka mondta,
a hibáit is észreveszi. De mindezzel együtt...
Szeretjük.
Szeretjük, és el tudjuk fogadni. Ha arról beszélünk, hogy a hibáival is együtt el tudom fogadni a másik embert, a szerettemet, a házastársamat, mondjuk a jegyesemet, akkor én mit adok neki át önmagamból? Az életemnek csak egy szeletét vagy egy részét?
Nem, az egész életemet.
És amikor a házasságot kötünk, akkor mit adok oda teljesen?
Az egész életemet.
És ami elkövetkezik, az az egész
jövőt.
A jövőmet. Nagyon jó. Ez kölcsönös kell, hogy legyen szerintetek?
Igen.
Mi lehet akkor, hogyha ez nem kölcsönös? Hová vezethet ez?
Váláshoz.
Például váláshoz. Ez a végső eset, de...
Megcsaláshoz.
Például vezethet a hűtlenséghez is, így igaz. Aztán gondolhatunk arra, hogy annyira megromlik a két ember közötti kapcsolat, a kommunikáció annyira leszűkül, hogy már nem tudnak egymásra találni. Például Evelyn érintette a hűtlenséget. A hűség, azt ugye sokan úgy gondolják, hogy egyszer megígértem, hogy hozzá hű leszek, és akkor ezzel le is tudtuk ezt a témát. Holott a hűség az igazából véve nem egy statikus állapot. Egész életre szól, és az egy annak a dinamikáját kell megélni, nap mint nap, ugye? Tehát az embernek vannak bűnös gondolatai, de a hűség az igenis egy mindennapos döntés kell, hogy legyen az ember életében. Tehát a szerelem, illetve a szeretet az csak így maradhat tartós. Beszéltünk arról is, hogy mit adunk át a házastársunknak, az nem csak az egész életemet, hanem a jövőmet is. Ebben mi tartozik bele? A jövő milyen lehet? Látom előre a jövőnket?
Nem.
Milyen lehet ez a jövő? Lehet.
Jó és rossz is.
Lehet jó.
Kiszámíthatatlan.
Rossz, illetve kiszámíthatatlan. Pontosan erről van szó. Megint szeretnék felolvasni egy idézetet ugyancsak a Teremtés könyvéből. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt, ez már csont a csontomból, és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. Mind az ember, mind az asszony mesztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Mit érthetünk ezen? Talán egy kicsit nehéz megközelíteni ezt a kérdést, de hogy a kettő az egy test lesz, a férfi és a nő.
hogy amikor összeházasodnak, akkor az Isten úgy szeretné, hogy együtt egy családot alapítsanak, és mind kettő egyenrangú legyen, és együtt próbálják megoldani a gondokat, vagy együtt csinálják az útjukat, meg a jövőket.
Nagyon jó gondolat. Valóban erről szólna, és hogy vállalnak, mit vállalnak a házasságban a házastársak? Miért jön létre egy házasság?
Családot alapítsanak, és így gyermeket.
Gyermekeket vállaljanak. Így van, jól van. Nálunk a katolikus egyházban a házasság az micsoda?
Szent.
Szent dolog, azaz szentségi rangra emelte Jézus Krisztus.
Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, fiam. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes lelkedből, fiam. És minden erődből, és teljes elmédből, és minden erődből, és teljes elmédből. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, fiam. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes lelkedből, fiam. És a te fele barátodat, mint magadat. És a te fele barátodat, mint magadat. Parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, ahogy én benneteket. Minden időben szeret az igaz barát, s testvérül születik a nyomorúság idejére. Szeresd az Urat, szeresd magad, szeresd az Urat, és embertársadat. Szeresd az Urat, szeresd magad. Szeresd az Urat, és embertársadat. Szeresd az Urat, szeresd magad. Szeresd az Urat, embertársadat. Szeresd az Urat, szeresd magad. Szeresd az Urat, és embertársadat.
Szent Pál apostol efezusi leveléből ugyancsak egy nagyon fontos bibliai szakasz. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az egyháznak. Testének ő a megváltója. Amint tehát az egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. Ragyogóvá akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az egyházat. Mert tagjai vagyunk testének. Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok megtiszteljék férjüket. Hogy itt az elején, hogyha figyeltétek, arról beszélt Szent Pál, hogy legyetek egymásnak alárendeltjei. Emlékeztek, a beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy egyenrangúság. De ez az egymásnak való alárendeltség igazában véve mit is fejez ki?
Hogy tiszteljék egymást.
Aztán?
Bíznak egymásban.
Milyen módon fordulnak egymáshoz, mondjuk konfliktusok idején?
Türelemmel.
Bizalommal.
Aztán?
Megértéssel.
És ha szentségi házasságról beszélünk, a házastársak kitől kapnak ehhez erőt?
Egymástól.
És ezt a természet feletti erőt, hogy egymással szemben is ez meglegyen, hogy ők is forrásai legyenek egymásnak, kitől kapják?
Istentől.
Természetesen Istentől. Ezért szentség számunkra a házasság. Tovább vizsgálva Szent Pálnak ezt az érdekes fejtegetését, leírja azt, hogy amint tehát az egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Viszont tovább folytatja, férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte. Tehát, hogy milyen módon kell egy férfinak szeretni a feleségét?
Önfeláldozóan.
Amikor házasságot kötöttek, akkor mit áldoztak föl? Kölcsönösen?
Szabadságot.
A szabadságukat, aztán az egész
életüket.
Az egész életüket, és hogy mondtuk, a jövőjüket is. Pontosan erről van szó. Tehát itt látjuk azt, hogy amiről Szent Pál beszél, az, ez az egymásnak való alárendelés igazában véve tulajdonképpen a két testnek a tökéletes egységét próbálja megvalósítani. És azzal is zárja, amire a teremtés könyve utal, hogy a kettő egy test lesz. A férfi kit hagy el a nőért?
Szüleit.
A szüleit. És a nő kit hagy el?
Ő is.
Ő is a szüleit. Kihez fognak ragaszkodni ezentúl?
Egymáshoz.
Hogyan élik meg a szerelmesek szerintetek egymás felé a voltukat, hogy minek tartom én a másikat a magam számára? Ki ő nekem? Ő a legnagyobb?
Kincs.
Kincs? Vagy?
Ajándék.
Ajándék. Megélhetem én is azt, hogy én az ő számára a legnagyobb ajándék vagyok?
Igen, persze.
Ezt nem tartják ma a beképzeltségnek szerintetek a világban?
Nem, mert nem úgy kell értelmezni.
Akkor hogyan kell értelmezni, Veli?
Hát, hogy nem úgy, hogy például mind kapunk egy ajándékot, és akkor, hogy én most az ajándékod vagyok, és...
Nem a tulajdonod.
Nagyon jó, mit mondasz, hát, hogy nem a tulajdonod vagyok, hanem ajándék vagyok számodra, így igaz. Ehhez mondja, megfelelő önismeret kell. Ugye, nagyon jó ez a gondolat, így van. Amikor ajándékot kapunk, hogyan bánunk az ajándékkal?
Kisajátítjuk magunknak, vagy én nem, mert vagyis ez most rosszul jött ki, de... Amikor ajándékot kapunk, akkor örülünk neki, meg megbecsüljük, és tiszteljük.
Pontosan erről van szó. Így van, tehát örülünk neki, megbecsüljük. És ugye tiszteljük azt is, akitől kaptuk ezt az ajándékot. Nagyon helyes. Nagyon jó volt ez a gondolat is. Szerintetek a házasságban, mondjuk egy szentségi házasságban, mi lehet a házastársaknak a legnagyobb ajándék, amiről már beszéltünk az előbb?
A gyermek.
Ugye, mivel ti gyermekek vagytok, már nem kicsik, igaz, leve fiatalok. Ti átéltétek ezt a szüleitekkel, hogy ajándékként tekintenek rátok?
Igen.
Milyen formában szokták ezt veletek éreztetni?
Hát, hogy nagyon féltenek.
Féltenek?
mindent megadnak, vagy hogy megpróbálnak mindent megadni.
Nagyon jó, tudnak. Így van. Tehát, hogy megpróbálnak mindent megadni ahhoz, hogy én normálisan éljek, igen.
Hát és magunk, hát minket maguk elé helyeznek.
Pontosan erről van szó. Nagyon jó gondolat. Tehát, hogy nem az a fontos, amit ők szeretnének, hanem az a fontos, hogy a gyereknek mi a jó, vagy mi lenne a legjobb. Hogyan tudnám az ő életét még könnyebbé tenni. Találkoztok-e olyan példával az életben, vagy hallottatok olyan példáról, hogy ez nem így történik bizonyos esetekben, vagy családoknál, vagy fiatalokkal?
Hát amikor ráadják a gyerekeket a szülők, és beteszik egy ilyen árvaházba.
A szülőnek szerintetek tulajdona a gyermek?
Nem.
Az én tulajdonom, azt szokták mondani, azt csinálok vele.
Amit akarok.
A gyermekkel azt csinálok, amit akarok?
Nem. Semmi
miért
kép?
Nem? Miért nem? Mert ő is, kinek a képét hordozza magán?
Isten.
Isten képét hordozza magán, és én mivel, mint szülő, mivel tartozom a gyermekemmel szemben Isten felé?
Felelősséget vállalok érte.
Általában meddig szoktuk ezt a felelősséget bevállalni? Hány éves korig?
18.
Így van, tehát hogy ez a 18. életév, de ez azt jelenti, hogy a szülő teljesen leveszi a kezét a 18 éves fiatal gyermekéről.
Egyáltalán nem.
Sőt, mi a jó szülő-gyermek kapcsolat szerintetek?
Amikor a gyerek nyugodtan oda megy a szülőhöz tanácsot kérni valamiben, ő meg segít neki, és nem fél megkérdezni tőle bármit.
Jól van.
És a szülő foglalkozik a gyermek gondjaival, bajaival, a hétköznapi gondolataival, és az ilyen dolgaival, és nem hagyja cserben.
Mit gondoltok, hogy jut elég idő ma a szülők számára, hogy meghallgassák a gyermekeiknek a problémáit?
Attól függ, hogy milyen munkája van, meg hogy mennyi szabad ideje.
Tehát, hogy hatással van erre, természetesen a munka világa is, igen. Ugye? Tehát, hogy mennyi idő jut azzal, hogy tudja foglalkozni a családommal. Az egyházunk, a katolikus egyházunk a katekizmusában a következőket írja ezzel a témával kapcsolatban. A gyermek nem járandóság, hanem ajándék. A házasság legnagyobb ajándéka egy új emberi személy. A gyermeket nem szabad tulajdonnak tekinteni, mintha követelni lehetne a gyermekhez való jogot. Ezen a téren egyedül a gyermek rendelkezik igazi jogokkal, tudniillik, hogy szülei házastársi szeretete sajátos aktusának gyümölcse legyen, hogy fogantatása pillanatától kezdve személyként tiszteljék. Szerintetek egy gyermek a családban mikor kezdi először azt érezni, hogy igazából ilyen partnerként, személyként kezdik kezelni? 10 év felett?
10 évesen.
Addig hogyan kezeli a szülő a gyermekét?
Hát, hogy olyan kis aranyos, ő a én kis picikém.
Így van, nagyon jó, így van. És ez probléma?
Nem.
Miért fontos ez a gyereknek, hogy ezt átélje?
A gyerek...
Bocsánat.
Elnézést, a gyerekkor egyik része, szerintem, és ezen át kell esnie minden gyereknek.
Jó az, amikor titeket dicsértek?
Igen.
Gyermekkorotokban?
Igen.
Ugye? Mit nyújt ez a gyermek számára, ha édesanyjától, édesapjától hallja ezeket a dicsérő szavakat?
Önbizalmat.
Aztán tudom azt, hogy?
Szeret.
Szeret, hogy ott van mellettem, és például mit nyújtanak ők számomra mindig?
Biztonságot.
Biztonságot, így van. Általában ugye a lányoknak a legnagyobb biztonságot ez ki nyújtja?
Az apa.
Az apa, ugye? Lehet, hogy ritkán, de az is elég, ugye? Tehát tudom azt, hogy ő ott van, és az számomra nagy biztonságot jelent. Ugye eljutottunk ehhez a 18 éves életkorig. Ugye, amikor már a fiúk és a lányok vonzalma egymás felé egyre erősebb. És a házasság előtt állunk. Köszönöm szépen ezt a mai beszélgetésünket, és majd innen fogjuk tovább folytatni, zárásképpen pedig egy imádságot olvas fel Dóra a leendő házastársunkért. Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.
Jóságos Atyám, hiszem, hogy nem a véletlen műve két ember találkozása, egymásra találása, az életút közös vállalása. Adj nekem, Istenem, olyan házastársat, aki társam lesz nem csak az örömben és a földi gondokban, jövőnk építésében, jelenünk szebbé tételében, nem csak forrása lesz boldogságomnak, hanem társam a hitben és a szeretetben és az új életek elfogadásában. Társam a nevelésben és családunk örök boldogságának formálásában is. Olyan társat adj nekem, Istenem, akit úgy tudok szeretni, mint Krisztus szerette az egyházát. Őrizd meg őt is, engem is, tisztán az oltárig és hülyen a sírig. Ámen.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a házasságról és a családról beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink ilyen is folytatódnak. Óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a Miskolci Kulturális Központ júliusi programjait ismertetjük. Szó lesz többek között a 9. Dixie és Jazz Fesztiválról, valamint a Parnograszt Miskolci koncertjéről is. Ezt követően a 2. Rákóczi Ferenc könyvtár és Tagintézet intézményének nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Végül pedig egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról és a Gárdonyi Géza Színház évadzárójáról hallanak beszámolót. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05 a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3 órakor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek vendége lesz Galamb Alex, a Sütni Jó Alapítvány alapítója, megálmodója, aki szerint csellengés helyett is sokkal hasznosabb a cigánygyerekeknek, ha megtanulnak sütni. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Budapéter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némelyszem az út szélére esett. Jöttek az égi madarak, és fölcsipegették. Olvasom a Máté evangéliumban. Fiam, vasárnap szentmisére kell menned. Ez hitoktatás. Fiam, vasárnap van. Jöjj velem a szentmisére. Ez vallásos nevelés. Lányom, imádkoznod kell. Ez hitoktatás. Lányom, imádkozzunk együtt. Ez vallásos nevelés. Fiam, a gyerekek kötelessége az öreg szülőkről gondoskodni. Ez hitoktatás. Fiam, csak természetes, hogy mi gondoskodunk a nagyszülőkről. Ez vallásos nevelés. A hitoktatás azt jelenti, megtanítom, mit kell hinni és tenni. A vallásos nevelés pedig azt jelenti, megvallom és megmutatom, hogyan ölt bennem, szavaimban és tetteimben egyformán testet a hitem. A tanítás csak elhangzik, de a példa vonz. Istenünk, hallgasd meg kegyesen imádságunkat, és szent lelked erejével alakítsd át szívünket úgy, mint az apostolok szívét átalakítottad. Add, hogy lobogjon bennünk szereteted lángja, és ezt a tüzet tovább adhassuk mindazoknak, akik körülöttünk élnek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthass.